Édesatyánk, a te szent színed elé jöttünk ma délután is, mert tudjuk, hogy csak is benne találhat a mi lelkünk nyugalmat és békességet. Köszönjük, hogy újból meg akarod terítni előttünk az ige asztalát. Segíts, hogy mindannyiunkban legyen ott a lelki éhség és a lelki szomjúság, hogy megelégítessünk azzal az eledellel, amit készítettél nekünk. Urunk, a te lelked által kérünk, hogy magyarázd meg nekünk az írásokat. Add, hogy mindannyian, akik eljöttünk ma délután, kapjunk üzenetet te tőled. Lássuk meg azt, hogy milyen úton akarsz vezetni, hol akarsz megállítni bennünket, és hol akarsz felkölteni, és tovább vinni a lelki életben a szentség útján. Add, hogy mindannyian megértsük akaratodat életünkre és gyülekezetünkre nézve, azért, hogy a te kegyelmed és áldásod kísérjen bennünket. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Urunk, melegítsd fel a szívünket. Újítsd meg mindannyiunk életét, és add azt a lelki szabadságot, amit egyedül csak te tudsz adni a te népednek. Köszönjük, hogy megáldol minden szolgálatot, és közöttünk leszel az Úr Jézus drága nevéért. Amen.
Thank you.
Ma délután Isten tiszteletünk alapjaként igét fogunk olvasni a Mózes első könyve 37. részéből. Úgy, ahogy azt írva találjuk, a Mózes első könyve 37. rész, az első versen kezdem az ige olvasást egészen a 11. verssel befejezőleg. Jákob pedig lakozék az ő atya bujdosásának földén, Kanaán földén. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őriz vala, bojtár vala Bilhának és Zilpának az ő atya feleségének fiai mellett, és József rossz híreket hord vala felőlük az ő atyuknak. Izrael pedig minden fiánál inkább szereti vala Józsefet, mivel hogy vén korában nemzette vala őt, és cifra ruhát csináltat vala néki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyuk minden testvére közt ő szeretli legjobban, meggyűlölik vala, és jó szót sem bírnak vala hozzászólani. És álmot álmodik József, és elbeszélő az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölik vala őt. Mert mondanékik, hallgassátok meg kérlek ezt az álmot, melyet álmodtam. Imé kévéket kötünk vala a mezőben, és imé az én kévén felkele és felálla, a ti kévéjétek pedig körülállanak, és az én kévém előtt meghajolnak vala. És mondának néki az ő bátyjai, avagy király akarsz-e lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz-e rajtunk, annál inkább gyűlölik vala őt álmáért és beszédeiért. Más álmot is álmodék, és elbeszéli azt az ő bátyjainak, mondván. Imé megint álmot álmodtam, imé a nap és a hold és 11 csillag meghajol vala én előttem. És elbeszéli atyának és bátyjainak, és az ő atya megdorgálá őt, mondván néki, micsoda álom az, amelyet álmodtál? Avagy elmegyünk én és a te anyád és atyád fiai, hogy meghajtsuk magunkat te előtted a földig? Irigykednek vala azért Reá az ő bátyjai, az ő atya pedig elméjében tartja vala e dolgot. Eddig tart Isten igéje, foglaljunk helyet. Egy éneket énekeljen az énekkar, és utána Dávid testvér fog szolgálni.
ima hét végéhez érkeztünk, és lehetőségem volt nekem is a hét folyamán szolgálni, és megtapasztalhattam azt, hogy milyen az, amikor az Úr ad üzenetet, amikor kikérjük az ő üzenetét, hogy személyesen szóljon hozzánk. Többször is szolgáltam a héten, és ugyanígy készültem a mai alkalomra is. Kérdés volt előttem, hogy mit akar szólni hozzám az Úr. Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy bárcsak vágynék mindig meghallani az ő üzenetét. Nem csak akkor, amikor szolgálni kell, amikor emberek elé kell állni, hanem nap mint nap halljam meg, mit akar szólni konkrétan az én életemre vonatkozóan. Ahogy elolvastam ezt az igerészt, ami ma délutánra van kijelölve, úgy körvonalazódott bennem egy gondolat. Nem az álom jelentőségéről szeretnék beszélni, hanem nem is azt szeretném kiragadni üzenetként, hanem inkább azt, hogy a történet szereplői hogy viszonyultak ahhoz. A Biblia történeteit, ahogy olvassuk, az egyik ilyen alapigazság, ami újból és újból előjön, legyen az ószövetségi vagy újszövetségi mozzanat, az, hogy a világosság nem fér össze a sötétséggel. És ezt, ahogy szem előtt tartottam, ahogy elém jött ezt az igerészt olvasva, akkor kezdtem megérteni, hogy mit is jelent egy szemében gyűlölt is és szeretett is lenni. Ugye a szeretett és gyűlölt fiú, ez a ma délutáni témánk, és ugye Józsefről van szó, szerette őt az apja, gyűlölték a testvérek. És az elején olvassuk azt, hogy József az édesapjának rossz hírt kellett mondjon a testvéreiről. És a világosság, hogyha rávilágít a gonoszságra, a bűnre, akkor előbb-utóbb szabályszerűen feszültség kell kialakuljon. Nem vagyok nagy bibliakutató, de lehet, hogy Jákob is szerette, azért is szerette Józsefet azon kívül, hogy szeretett feleségétől volt. Szerette azért is, mert őszinte volt. Ugye az egyik manapság az egyik legnagyobb érték az őszinteség. Amikor valaki elénk áll, nem kertel, nem mi is máshol mondjam ezt, hanem őszintén elmondja a dolgokat. Legyen az még kellemetlen is, vagy rossz hír is. Úgy láttuk, hogy a testvérek az álomhoz, az üzenethez gyűlölettel közeledtek. Meggyűlölték Józsefet azért is, mert elárulta az apjának, hogy miket tesznek, azért is, mert ilyen álmai voltak, úgymond. De megragadta a figyelmet az utolsó igevers, amit felolvastunk. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Nem írja a Biblia, de hirtelen eszembe jutott az, hogy lehet Jákob is elgondolkodott azon, hogy milyen érdekes ez az üzenet. Milyen érdekes ez az álom. Nekem is volt részem ilyenben. Én is láttam álmokat. Tudjuk a történeteket, amik megtörténtek Jákobbal is. A régi fordításban másképp van megfogalva, az új fordítás azt mondja, megjegyezte ezt a dolgot, hogy szeget ütött a fejébe. Ez valami érdekes, ez valami különleges. Testvérek, akihez a Jóisten tud szólni, azzal nagy dolgokat fog véghez vinni. Ugye Józsefről olvassuk, 17 éves volt, amikor eladták, 110 évesen halt meg. József volt palotában, volt börtönben. De mindenütt, ahol olvassuk a történeteket, a lépéseit, mindenütt az jelenik meg, de az Úr Józseffel volt. De az Úr hűséges volt Józsefhez. Az Úr szerette Józsefet. Megáldotta Józsefet. Életének végéhez, ha lapozok a Mózes első könyve utolsó részéhez, Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták, szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. A bevezető szolgálatom egyik fő üzenete, szeretném, ha az lenne, törekedjünk arra, hogy tudjunk üzenetet kapni Istentől. Hogyha olyan kapcsolatban vagyunk a Jóistennel, hogy ő tud szólni hozzánk, akkor az életünkkel nagy dolgokat fog véghez vinni. Lehet József nem értette, miért kell börtönbe kerüljön. Lehet örült, amikor a palotába került. Isten mindenütt ott volt vele. Én hogy vagyok most itt? Lehet, hogy úgy érzem az életem egy börtön. Ott sínlődök valahol, lehet most minden rendben van, de tudjuk, hogy próbákat is hozhat ez az idei év. Az Úr hűséges lesz hozzánk is, ha ragaszkodunk hozzá, ha tud szólni hozzánk. A másik dolog, a másik üzenet, Sámuelhez is szólt, hasonlít a történet, már gyerekkorában Isten, őt is felhasználta, hatalmas dolgokra. Ugye, amikor már Élihez nem tudott szólni, Sámuelhez szólt, belőle a választott nép bírájává lett. Legyünk olyanok tehát, akikhez a Jóisten tud szólni. Ez a testvéri egység alakuljon ki köztünk. Amikor valaki elmondja, hogy milyen üzenetet kapott, mi a reakcióm? Meggyűlölöm? Vagy megszeretem, mert meglátom benne, hogy a Jóisten szólt hozzá. Elmondja a testvérem, hogy mivel harcol. Elmondja a bűnét, a harcát. Vagy esetleg elmondja azt, hogy mit látott meg az én életembe, ami nem helyes. Hogy viszonyulok hozzá? Meglátom-e benne a Jóisten szeretetét, amivel ki akar emelni a rossz állapotomból? Megszeretem őt ezért? Vagy meggyűlölöm? Szeretném ezzel befejezni, kívánni ezt a nyitott szívet, ezt az érzékeny lelket magamnak és a testvéreknek is. Ha az Úr szól, legalább annyit tegyünk, amit Jákob is tett. Jegyezzük meg ezt a dolgot. Gondolkodjunk el rajta. Lehet, hogy még nem értjük, lehet, hogy még zavar az üzenet, de lehet, hogy egy hét múlva, egy hónap múlva, egy év múlva, vagy több tíz év múlva visszanézünk, és megértjük, hogy az a Jóisten üzenete volt. Kívánom ezt mindenkinek. Amen. Kriszta szolgálatát kérjük, majd Vince Zoltán, aztán az énekkar fog szolgálni.
Szilveszterkor, amikor együtt voltunk a fiatalokkal, akkor mindenki kapott egy kis lapot, amire felírhatta azokat a dolgokat, amilyen célkitűzéseket elért a tavalyi évbe, azokat a kudarcokat, amiket megélt, és azokat a célkitűzéseket, amiket erre az évre tűzünk ki. És amikor otthon leültem, és elkezdtem írni ezekre a kérdésekre a válaszokat, akkor a kudarcaimnál egy kicsit elgondolkodtam. És végig gondoltam, hogy mik voltak azok a dolgok, amiket a tavaly ilyenkor kértem az Úrtól, hogy mi legyen az, amit tanítson nekem. És a tavaly ilyenkor azt kértem az Úrtól, hogy tanítson engem türelemre, alázatra, és adjon nekem bölcsességet. És ahogy visszagondoltam a próbákra, amiket a tavalyi évben kaptam, azt vettem észre, hogy az Úr nagyon sok lehetőséget adott nekem tanulni. Annyi volt a probléma, hogy én nem ismertem fel ezeket a lehetőségeket, ezeket a leckéket. Amikor azt kértem az Urat, hogy adjon nekem türelmet, akkor adott olyan helyzeteket, amikor türelmesnek kellett volna lennem. Amikor meg kellett volna álljak, és kivárni azt, amit az Úr szán nekem, amit az Úr akar nekem üzenni. Amikor alázatot kértem, akkor adott mellé olyan embereket, akikkel szemben alázatosnak kellett volna legyek, de erre sem lettem figyelmes, ezt sem értettem, hogy milyen helyzetek azok, amikor az Úr ezt akarja bennem kimunkálni. És bölcsességet is kértem, de nem olvastam úgy az igét, hogy abból bölcsességet kaphassak. És visszagondolva, nem azért lettek kudarcok az életemben, mert az Úr ne tette volna meg az ő lépéseit, hanem azért, mert én elzárkóztam, és nem voltam elég figyelmes az ő szavára. És nem figyeltem oda arra, hogy bizonyos nehéz helyzetekben rájöjjek, hogy az Úr mit is akar ebből kihozni, hanem csak azt láttam, hogy kudarcaim vannak, hogy nehézségek, hogy próbák vannak körülöttem, és a körülmények valahogy mindig túlszárnyalták azt, hogy meglássam, hogy az Úr mit akar ebből kihozni. Úgyhogy erre az évre olyan célkitűzéseket szántam magamnak, és tűztem ki magam elé, hogy az Úrra tudjak figyelni. És amiben ő akar engem tanítani, azt tudjam felismerni, és hadd hagyjam neki azt, hogy tudjon bennem munkálkodni. És ezzel kapcsolatban találtam egy verset, ezt szeretném még felolvasni. Turmezei Erzsébet, mégis. Milyen sokat kellene hinnem, s milyen keveset hiszek. Milyen keveset kellene vinnem, s mennyi terhet viszek. Egyedül rá kellene néznem, s magamra révedek. Ragyog a cél viharban, vízben, s hányszor eltévedek. Mégis elcsüggedjek, megálljak? Miért csüggedjek el? Hisz oly keveset hiszek még, s már az is fölemel. Mint minden én nyomorúságom, nagyobb a kegyelem. Ebben hiszek, s szemem bűnbánón megint ráemelem. Kis hitet, hogy megerősítsen, míg többről többre nő. S egész a célig elsegítsen, hatalmas Istenő. Amen.
Nagy ajándéknak tartom azt, hogy egy gyülekezethez tartozhatok, és még nagyobb ajándéknak azt, hogy ebbe a gyülekezetbe tartozok. Hogy miért? Ez talán azok, akik más gyülekezetekbe is jártak, lehet észrevették ők is, hogy valahogy mikor hazajönnek, azt mondják, hogy valahogy a mi gyülekezetünk valahogy, mintha csak úgymond jobb lenne nekünk. És ezt fura volt így hallani a fiatalok részéről is, azok közül, akik elmentek egyetemre. Többen is mondták azt, anélkül, hogy kérdezzem őket, biztos a szülőknek is elmondták ezt, hogy legyetek nagyon hálások ezért a gyülekezetért, mert ritka az ilyen gyülekezet. Az, hogy milyen a gyülekezeti életünk, az ugye tőlünk is függ, tőlem is, és a testvérektől is. A héten olvastam egy cikket, ahol több dolog fel volt sorolva, amit én meg kell tegyek a gyülekezetben és a gyülekezetért. Ezek közül ötöt szeretnék megemlíteni. Az első az, hogy légy alázatos. Ugye nincs fontosabb jellemvonása az alázatosságnál. És Tudjuk nagyon jó, hogy ez az alázatosság, ez nem egy velünk születő dolog, ezt meg kell tanuljuk, meg kell akár harcoljuk, nap mint nap. De látjuk azt, hogy milyen szép gyümölcs az, mikor valakin látszik az, hogy ő egy alázatos ember, és így szolgál a gyülekezetben, és a misszióban, vagy bárhol, ahol megfordul a világban. A második, adj elsőbséget a gyülekezetnek. Ugye sajnos minden gyülekezetben vannak emberek, akik testvérek, akik esetleg csak azért járnak, mert már megszokták, de úgy különösebb elhívatást az arra, hogy gyülekezetbe járjon, és úgy különösebben nem értékelik azt, és talán van úgy, hogy mindenféle okot kitalálnak azért, hogy most miért nem megyek gyülekezetbe, vagy most ezt az alkalmat most miért hagyom ki. De nagyon-nagyon fontos az, hogy első helyen legyen a gyülekezet, és hogy miért, két dolgot szeretnék itt megemlíteni. Azért, mert nekem szükségem van a gyülekezetre, azért, mert gyenge vagyok, azért, mert nem hasonlítok eléggé Krisztusra, azért, mert sokszor akár még hitetlen is vagyok, de milyen jó azt tapasztalni, amikor a gyülekezetben egymás hite által épülhetünk, és így is fejlődhetünk lelkileg. És a gyülekezetnek is szüksége van rám. A többiek javára helyezett ide engem Isten ebbe a gyülekezetbe, és úgy minden testvért. Az 1 Péter 4.10-ben ezt olvassuk. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. A harmadik dolog, gondolkozz el azon, hogy Istennek adj egy napot. Talán amikor elmondjuk az úgymond nem hívő embereknek, hogy mi minden vasárnap jövünk, és hétköznaponként is jövünk gyülekezetbe, csak úgy néznek, és azt se tudják, hogy most mi a bajunk, hogy hogy lehet azt kibírni, hogy vasárnap délelőtt és délután is, hogy egész nap itt vagyunk, de ugye milyen jó azt tapasztalni, mikor tudjuk, hogy a hétköznapokat, azokat félretettük, minden olyan dolgot, ami a hétköznapokra tartozik, és tudjuk, hogy a vasárnapot az Úrnak szenteljük. A negyedik dolog, a hét többi napján is úgy élj, mint egy keresztény. Ugye a gyülekezetben könnyű megélni a hívő életet, ezt tapasztalom én is, és a testvérek is, de mikor vége van a gyülekezeti alkalomnak, és hazamegyünk, majd aztán munkahelyre, iskolába, kikerülünk a világba, és körül vagyunk véve olyan emberekkel, akik úgymond lehet támadnak, vagy akiket lehet, hogy az ördög felhasznál ellenünk, de talán ami a legnagyobb veszély az, hogy egyedül maradunk a saját gondolatainkkal és a saját kívánságainkkal. Ugye minden embernek megvannak a nehézségei, megvannak a próbái és megvannak a kísértései, de jó azt tudni, hogyha minden nap imádkozunk, minden nap olvassuk a Bibliát, nem csak vasárnap, hanem a hét minden napján, akkor így győzhetünk ezek felett. És az ötödik, légy egy jó gyülekezeti tag. Tegyük magunkat felbecsülhetetlenné a gyülekezet számára. Most itt nem kell arra gondolni, hogy felmagasztaljuk magunkat, hanem arra kell itt gondoljunk, hogy szolgálunk egymás felé, úgyhogy érezzék azt, hogyha mi esetleg hiányzunk a gyülekezetből. És itt le volt írva Tábitának a története, ugye ismerjük nagyon jól. Tudjuk azt, hogy mennyi jót tett a néppel, mennyire segítette őket, és majd akkor, mikor meghalt, együtt síratta a nép, mert annyira szerették. Hát én kívánom a testvéreknek, hogy legyek, és legyünk ilyen jó gyülekezeti tagok, és így építsük továbbra is ezt a közösséget. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük, utána Kovács Jutka testvény szolgálatát és egy önkéntes.
Békességre vágyik mindenemben,
pénzt is adna értelem récsemre, mert az igaz békesség ma még ingyen kapható, de nem tudják, hogy hol található. Csak egy út van már, ez nagyon kesken, békességet én is azon nyertem. Jézus Krisztus drága vére mindenre elég, ő az út és ő a békesség. Jó barátom talán fáj a szívem, nagyon nehéz viselni a terhet, akit szeret. Én igen, az is elhagyott, keserűen telnek a napok. Van egy drága szín, mely jól értem, egész biztos nagyon szeret téged. Jöjjetek én hozzám, ha megfáradtatok, ezt mondja én nyugalmat adok. Jézus Krisztus véget keres kínál ingyen néked, azért, hogy te élhess, meghalt életed, nincsen ennél nagyobb szeretet. Azért, hogy te élhess, meghalt életed, nincsen ennél nagyobb szeretet.
Már az elmúlt év vége felé gondolkodtam azon, meg valahogy úgy kerültek a kezembe olyan különböző írások, amik a lélek gyümölcseivel kapcsolatosak voltak. És hosszabban, röviden megfogalmazva ezeket a drága gyümölcsöket. És úgy el is döntöttem magamban, hogy hát legyen ez egy ilyen fajta motto nekem erre az évre, hogy még jobban figyeljek oda ezekre is. Ne csak olvassam, ne csak tudjam kívülről, hanem éljem is ezeket. Gondolom, hogy mind tudjuk, ugye? A Galata 5.22-t, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És emlékszem, egyszer női körön is beszélgettünk róla, hogy hol a határ, meddig mehetünk el ezekben. Mikor van az, amikor már kihasználnak, és nem csak adjuk. És úgy még jobban megfogott a következő mondata az igének, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. Nem tudom túlzásba vinni. Aztán, ahogyan olvasgattam többféleképpen, és kerestem az alázatot én is benne. Hogy hol van az alázat a lélek gyümölcsei között? Miért nincsen? Aztán azt hiszem, hogy még Mátétól kaptam egy idézetet, valamikor együtt voltunk in misszióba, és egy nagyon szép megfogalmazása volt az alázatnak. Az alázat nem erény, hanem az a talaj, amelyből minden más erény fakad. Hát alázat nélkül a lélek gyümölcsei közül egyet sem tudunk élni. És ahogy olvasgattam újra és újra ezeket a gyümölcsöket, mindig az jött elém, hogy ez egy személy, maga az Úr Jézus. És nekem ilyennek kellene lennem. Amikor Katona László testvér itt volt, különösen kedvessé vált számomra a Kórá fiainak a zsoltára, azóta többször is elolvasgattam őket. És ahogy arra is gondoltam, hogy tulajdonképpen ezt a 9 gyümölcsöt élni lehetetlen. Nem megy ez nekem a saját erőmből. És azt mondja a 87. Zsoltár 7. verse, és jó volt megtapasztalni újra, és tényleg, ahogy Dávid is mondta, hogy Isten ad nekünk ilyen külön üzeneteket, amit tudjuk, hogy az a miénk. Azt mondja ez az igevers, hogy minden forrásom te benned van. És egyszerre élhetővé válnak ezek a tulajdonságok. Egy német írónő fogalmazta meg ezeket a lelki gyümölcsöket, a léleknek a gyümölcseit, tulajdonképpen az Úr Jézust. Nagyon érdekesen és frappánsan, és ezeket szeretném még elmondani. János 15:9. Az Úr Jézus Krisztus mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Az öröm újongó szeretet, a békesség nyugvó szeretet, a türelem hordozó szeretet, a kedvesség sugárzó szeretet, a jóság közlő együttérző szeretet, a hit bizakodó szeretet, a szelídség megértő szeretet, az önmegtartóztatás lemondó szeretet, a szerénység önzetlen szeretet, a hűség kitartó szeretet. Kívánok ilyen lélek gyümölcseivel teljes életet ebben az évben magamnak és a testvéreknek is.
Áldott békés, kegyelmi esztendőt kívánok minden testvérnek. Külön élmény nekem, hogy itthon lehetek vasárnap. Lehet egy évben egyszer történik meg. A jó atya így adta, hogy az éjjel jöttem haza, az Úr megőrzött a hosszú útban, és ma itthon lehetek a testvérekkel. A felolvasott igéből egy-két rövid gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, és utána majd egy éneket elénekelni a gyülekezettel. Egy családban a gyerekek között egyiket jobban szeretni, mint a többit. Erény volt ez Jákobnak, vagy érdemes elgondolkodni rajta, hogy ne tegyük ezt. A lélek vizsgál minden szülőt, édesapát, édesanyát, nagyszülőt. Kell vigyázni a lelki egyensúlyra. Törékenyek a mi gyermekeinknek a lelki világa, érzékenyek nagyon. Az Úr adjon bölcsességet ezen a téren. Jákob az édesapa javára mondanám a következőt. Neki édesanyának is kellett lennie. A többi 10 nagyobb testvérnek volt édesapja és édesanyja is. Józsefnek csak édesapja volt. Idősödő korában született József, és a kicsi öccse Benyámin is. Tudjuk a történetet, akkor hívta haza az Úr az édesanyát. Lehet ma úgy ülsz testvérem a gyülekezet padjaiban, hogy egyedül neveled gyermekeidet. Édesapa is kell, így édesanya is. Segítsen az Úr, hogy akkor is meglegyen a lelki egyensúly. Áldja meg az Úr az egész családokat, ahol van édesapa, édesanya, és vannak gyermekek. De áldja meg azon családokat is, ahol csak férje és feleség van. Egész család az is. Lehet azoknak a testvéreknek, hisz ilyen családok is vannak a gyülekezetünkben, azoknak Isten már ezen a földön adott százannyit. Itt a gyülekezet gyermek serege között. Egy rövid bizonyságot szeretnék arról tenni, hogy karácsonyba mi hogy ünnepeltünk a roma testvérek között Csokajon. Nagyon jó itt bent lenni a nagy gyülekezetbe, plusz 20 fokba. Kint lehet mínusz 10 van, vagy 12. Akkor is elég hideg volt, mínusz fok volt. Ahogy a roma testvérek meglátták a dácsiát, a piros dácsiát, akkor nem volt sziréna hang, nem volt harang, nem harangoztak. Csak meglátták a piros kocsit, és jöttek Isten tiszteletre. A csokai roma testvéreknek jelenleg nincs úgy gyülekezet, hogy be van fűtve a gyülekezet, és esetleg megtarthatnánk az Isten tiszteletet bent a közösségi terembe. Kint a természet templomába volt a karácsony. 13-an voltunk azon az Isten tiszteleten. Szép volt, jó volt, jelen volt az Úr Jézus. Mindenütt csak Jézussal bizton lehetek. Ahol Jézus van jelen, ott nem félhetek. De ahol ő nincs jelen, nincs ott örömem. Mindenütt Jézussal boldog a szívem. Az előbb a békességről énekeltünk. Énekeljünk tovább a békességről. A hit hangjai 243-os számú énekét énekeljük el együtt. Ha Isten békéje lakja szívemet, úgy dúlhat vihar ellenem.
az Úr Jézus Krisztus drága nevében minden kedves jelenlevőt szeretettel köszöntünk. Kívánom azt, hogy Isten drága igéje érintse mindannyiunk szívét, lelkét, hogy ezen a délutánon kerüljünk közelebb mindannyian az Úrhoz, az Úr jelenlétébe. Egy énekari számot kérek most, kérünk, hogy szolgáljanak a testvéreink, utána pedig az igét fogom szólni. Ezzel a ma délutánnal egy új sorozat indul, a József élet történetével fogunk foglalkozni körülbelül 3 hónapig, minden vasárnap délután erről lesz az ige, a József életútja, a József szolgálata. És ma egy kis betekintést fogunk látni a Jákob családjába, aztán egy kicsit fogunk arról is beszélni, mi volt az Isten terve Józseffel, és mi volt az Isten terve, mi az Isten terve velünk. Ugye, hogy foglalkoztam az igével, nagy volt a kísértés, hogy belemenjek a további részekbe is, hiszen szinte nem lehet leválasztani csak ezt a néhány igeverset a József élettörténetéből. Ugye olyan csodálatos ez a történet, hát gyerekkorunkban már ezt hallottuk, olvasták, aztán úgy mindannyian a lelkünkben megkedveltük a Józsefet és a körülötte levő dolgokat. De mégis megpróbálok amennyire lehet csak az ige mellett maradni, ha mégis úgy egy kicsit átmegyek, vagy előre lépek, elnézést kérek ezért a testvérektől. De úgy hiszem, hogy ma délután Istennek mindannyiunk részére van üzenete. A fontos az, hogy legyünk azok az emberek, akik el tudjuk mondani szívből azt, hogy szólj Uram, mert hallj a te szolgád. Akarom hallani. Akarok tanulni. Akarok közelebb kerülni hozzád. Ha ilyen szándékkal vagyunk itt ma délután, akkor az Úr megelégít bennünket. A Mária énekében úgy olvassuk, hogy szegényeket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Szeretném, hogy Isten igéje valóban betöltse a mindannyiunk szívét, a mindannyiunk életét. Jákobnak az élettörténetét többé vagy kevésbé általában mindannyian ismerjük. Nagyon-nagyon furcsa élettörténete van Jákobnak. Már kezdve a születésétől, aztán tovább, hogy hogyan vette el az első szülöttségi jogot az ő testvérétől, ikertestvérétől. Aztán hogyan ment, hogyan bujdosott, milyen üzletet kötött majd a leendő apósával, hogyan verte át az apósát és az apósa őt, és nagyon sok, aztán születtek gyermekei, különben a 12 gyermek 4 asszonytól született. És az is megvizsgálandó, hogy mennyire volt az Úrtól annyi feleség. Hiszen Isten azt mondja, szerzek néki segítő társat egyes számba hozzáillőt. De nem megyek bele most ebbe a magyarázkodásba, hanem egyébről szeretnék beszélni. Lássuk egy kicsit Jákobnak, Jákob családját. Mi van ebbe a családban? Lássuk, mi van ebben a családban. Hát, ha olvassuk az előbbi részeket, akkor olvasunk erőszakról. Olvasunk tisztátalanságról, sajnos. Olvasunk gyűlöletről, haragról. És sok minden más ilyen dolgokról, ami befészkelte magát ebbe a családba. De ugyanakkor felvidítja a lelkünket, van itt egy kedves fiatal ember, 17 éves fiatal ember, akit még mondhatom azt, hogy a bűn nem kerített úgy hatalmába, és akivel nagy tervei vannak az Úrnak. Szeretném látni, vannak itt 17 évesek, fiatal emberek. Kik azok? Emeljék fel a kezüket. Nincs. Lányok, fiúk. Egy, kettő. Köszönöm. Mondhatom azt, hogy már tinédzser korba az Úr kiszemelte ezt a fiatal embert, és kiszemelt bennünket, hogy az ő tervét megvalósítsa az életünkbe. Felvetődött a kérdés, Endre testvér felvetette a kérdést, hogy helyes dolog-e, hogy az apa megkülönböztetett szeretettel volt Józseffel szembe. Hát bennem is felvetődik ez a kérdés, hogy vajon helyes-e? Nem vehetjük csak ezt az egyetlen igeverset alapul, hogy aztán ráépítsünk egy tantételt, egy teológiát. Meggyőződésem az Isten igéjén keresztül, az egész írást, ha vesszük, akkor a szülőnek egyformán kell szeresse az ő gyermekeit. Nem gondolom, nem hiszem azt, hogy Jákob belegondolt abba, hogy milyen következményekkel fog járni az, hogy ő előnyben részesíti az ő fiát. Nem egy emberrel találkoztam, bizonyára testvérek is, akik nagyon panaszosan mondták el, hogy én egy olyan gyermek voltam a családba, akit nem igazán szerettek, akivel nem törődtek. De másfele szeretném irányítni most ezt a szolgálatot, és ez egy olyan speciális helyzet volt, ahol Istennek egy különös terve volt, hogy ebből a közegből, ebből a családból kiemeljen egy fiatal embert azért, hogy megmentője legyen a családnak. Még József sem tudta, hogy Isten mit tervezett. Még Jákob sem tudta. És senki nem tudta. Egyedül az örökkévaló Isten tudta és látta, hogy milyen terve van ezzel a családdal, hogy azt megvalósítsa az ő dicsőségére. Testvérek, nekünk, mi velünk, Istennek, mindannyiunkkal terve van. Terve van az életünkkel. Mi nem hiába születtünk ebbe a világba. Isten nem hiába adott nekünk néhány évtizedet itt ezen a világon, vagy éppen ebben a városban, hogy ide helyezett, Istennek fontos terve van velünk. A kérdés az, hogy felismerem-e az Úr tervét az életemre nézve. Istennek az egyik legfontosabb terve minden emberrel az, hogy megtérjen és az üdvösség útjára lépjen. Aztán Istennek egy másik terve az életünkkel, hogy bevonjon az ő szolgálatába. Bevonjon az ő tervébe, az ő munkájába. Felismertük Istennek ezt a tervét? Rá tudtunk hangolódni? Nagyon fontos dolog. Azt mondja az ige, hogy az édesapa elküldte Józsefet, hogy vigyen hírt, menjen, nézze, hogy hogy vannak az ő bátyja, az ő testvérei, és sajnos, hogy rossz hírekkel jött az ő testvéreitől. Hát úgy, ahogy utána néztem, körülbelül 100-110 kilométert kellett megtegyen József, ahhoz, hogy találkozzon hason Dótánban az ő testvéreivel. Hogy Teveháton ment, Szamárháton, vagy gyalog ment, nem tudjuk. De felvállalta ezt az utat, és elment. Szót fogadott az ő édesapjának. Az Úr Jézus Krisztus a menny dicsőségét hagyta ott, hogy eljöjjön értünk, hogy megkeressen bennünket. És azt mondja az ige, hogy József, ahogy oda ment, és meglátta, hogy hogy vannak az ő testvérei, rossz hírrel jött az ő édesapjához. Vajon helyes volt, hogy József rossz híreket mondott testvéreiről? Mit gondolunk? Az igazat mondta, nem mondhatott egyebet. Amúgy eléggé összekuszált életük volt ezeknek az embereknek, sajnos. Abban a közösségben, ahol arról beszéltek, hogy a testvérünket meg kell ölni, milyen lehet a lelki légkör, milyen lehet a szív állapota, milyen lehet ott az Istennel való kapcsolat, az Istennel való közösség. Semmiképpen nem lehet jó. József ebben nem vett részt, ebbe a közösségbe. És Isten ezt látta, hogy Józsefben más lélek van, és egy olyan ember volt, akiből Isten ki tudott formálni egy olyan embert, aki megmentője lett a családnak és az ő népének. József nem gondolom, hogy kérte azt, hogy álmot álmodjon, de a Jóisten adott neki egy álmot. Mondhatom azt, hogy adott neki az Úr egy kijelentést. Akkor nem volt írott Biblia, hogy elolvassa, nem voltak prédikációk, hogy meghallgassa és abból épüljön, és szedegessen különböző gondolatokat, hanem Isten az álmon keresztül megszólította ezt a fiatal embert. És mondjam azt, hogy annyira bizalmas volt a testvéreivel, hogy nekik el is mondta. Elmondta az ő álmát. És aztán még egyszer álmodott, és azt is elmondta nekik. És amikor a testvérek hallgatták az ő álmát, annál inkább gerjedt az ő szívük, és nagyobb lett az iránta való gyűlölet. Ezt még tetézte az, hogy Jákob egy cifraruhát csináltatott Józsefnek. Vajon mi lehet ez a cifraruha? Mindenképpen az édes apának a szeretetét fejezte ki ez a cifraruha. Megkülönböztetett szeretettel szerette Józsefet, hiszen körülbelül 90 éves lehetett Jákob, amikor nemzette Józsefet. Már idős ember volt. Általában úgy van, lassan látjuk nagyszülők, hogy a szülők is nagyon szeretik a gyermekeiket, de a nagyszülők valahogy még elnézőbbek, még jobban szeretik. Nem mondanám, hogy jobban szeretik, de valahogy még inkább elnézőek a gyerekek csintalanságával vagy rosszaságával szemben. Jákob már, mintha nagy tata lett volna, úgy kezelte Józsefet. Megkülönböztetett dupla szeretettel. És József ezt érezte. József ezt érezte és látta, tudta, már nem volt azért annyira kicsi gyermek, hogy ne fogja fel ezeket a dolgokat. És aztán ugye emellé jött a cifraruha, az édesapám szeretete, az édesapa babusgatása. De így van ez a családban is, testvérek. Ha van 2-3 gyermek, aztán 10-15 év múlva még jön egy gyermek, melyik a kedvenc? Az első szülött? Nem. A kicsi. A kicsi, az a kedvenc. Azt szeretjük, mindenki a világa körül forog. A kicsi körül. Lehet ez javára, de lehet ez kárára is, ha nem bölcsen kezeljük a dolgokat, és ha nem az Úr szerint járunk el ezen a területen is. De hiszem, hogy az Úr ad bölcsességet, hogy helyesen kezeljük ezeket a dolgokat. Isten álmot ad Józsefnek, kijelenti magát, és hadd mondjam azt, hogy a felfelé vezető út először lefelé vitt. És akkor, amikor az Úr egy szolgáját fel akarja készíteni lelki munkára, lelki szolgálatra, általában a Biblia fényében és a gyakorlatban is azt látjuk, hogy az Úr kemény próbákon és kísértéseken vezeti keresztül az ő gyermekét. Sokszor nem értjük, miért engedte meg az Úr pontosan ebbe a családba. Pontosan ezzel a testvérrel kellett megtörténjen ez a nagy kísértés, ez a nagy próba. Ilyenek az Isten útjai. A felfelé vezető út először lefelé visz. Le a mélybe. És tudjuk azt, ugye a történetből majd fogunk hallani erről szolgálatot, ige hirdetést, hogy József előbb a mélybe került. Amikor beledobták a kútba az ő testvérei, azt mondja az ige, ők aztán letelepedtek a kút szájához, és elkezdtek ebédelni. Mint aki jól végezte dolgát, József ott kiállt, jaj, veszélyk el a kútban, ők pedig leülnek, beszélgetnek, esznek, és lehet, hogy isznak. Mi lesz az álomból? Mi lesz abból az álomból, amit kapott? Amit megosztott a testvéreivel, és amit megosztott az édesapjával is? Mi lesz azzal az álommal? Aztán mi lesz, amikor oda bekerül a börtönbe, és 13 évig, körülbelül 13 évig sínlődött ott a börtönben, amikor hamis vádakkal ítélték el, és zárták el. Mi lesz az álomból? Vajon meg fog-e valósulni? Akkor, amikor az Úr az ő gyermekeit megpróbálja, meggyőződésem és hitem, hogy erőt is ad az Úr hozzá. Voltak testvéreink, akik évtizedeket ültek a börtönbe. Az Úr adott nekik látást, víziót, adott nekik kijelentést, és ígéretet adott az Úr, hogy lesznek megtérések, lesznek lelki ébredések gyülekezetükben, gyülekezeteikben. És testvéreink bekerültek a börtönbe, és ott maradtak éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Hogy fog megvalósulni az álom, az az imádkozás, az a kérés, amit az Úr elé vittek? Nagy feladathoz nagy kísértés és nagy próba társul. Így volt ezzel Dániel is. Így volt ezzel Pál apostol is, és azt olvassuk az Úr Jézus Krisztusról, hogy megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Ő nem vétkezett, de megkísértetett. mert nagy munkára, a legnagyobb munkára bízta meg őt Isten. Egyszer az egyik testvérnél voltunk vacsorán sok évtizeddel már ezelőtt, és elmondta azt, hogy amikor ment az egyik faluba evangelizálni, és egy néhányon már a testvérnők közül jártak a gyülekezetbe, és döntöttek az Úr mellett, és a férjük ez semmiképpen nem nézte jó szemmel. És az egyik alkalommal eldöntötték, hogy megverik ezt a mi testvérünket. És összeálltak a faluból néhányan, nagy botokkal, hogy a busznál, ott, ahol tudták, hogy megy a testvérünk, majd fogják várni, és amikor leszáll a buszról, akkor elintézik. A Jóisten olyan csodálatosan alakította akkor a dolgokat, hogy a testvérünk tudta nélkül máshol szálltak le. Másképp irányította az Úr, akkor az egyszer. És amikor mondta a testvérünk, könnyes szemmel mondta, testvérek, szégyellem, hogy az Úr nem méltatott engem arra, hogy szenvedjek az ő nevéért. Szégyellem, hogy az Úr nem méltatott. Azokat az embereket, akiket az Úr a kezébe vesz, és használni akar az ő szolgálatában, kísértéseken is, nagy próbákon mennek keresztül. Azt mondja az Úr az egyik gyülekezetnek, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. De légy hív, mint halálig. És neked adom az élet koronáját. Aztán egy néhány szóban szeretnék arról is beszélni, hogy milyen párhuzamot látunk a József és az Úr Jézus Krisztus között. Akik megszámolták ezt, azt mondják, hogy 100 és 120 között van feljegyezve a Bibliában, milyen párhuzam van a József és az Úr Jézus között. Én csak egy néhányat fogok ebből megemlíteni. József leleplezte az ő testvérei bűneit. Nem ezt tette az Úr Jézus is? Amikor eljött, egy az egybe elmondta az ő testvéreinek, a zsidó népnek a bűnét. De ugyanakkor felkínálta a kegyelmet, a lehetőséget a megtérésre. A megtérés akkor történt az én életembe is, és a mindannyiunk életébe, amikor Isten leleplezte bűneinket. Mert egy ideig takargatjuk azokat. Egy ideig szégyeljük a mi bűnünket. Egy ideig nem akarunk vele kiállni, nem akarunk megnyílni, kitárulkozni. Amikor az Úr Jézus belép az életünkbe, akkor megnyílik a szánk, megnyílik a szemünk, megnyílik a szívünk, az Úr leleplez mindent, és akkor azt mondjuk, amit mondott Pál apostol, lemondunk a szégyen takargatásról. És kitárulkozunk. És szabadulni akarok, és elítélem a bűneimet, nem számít, hogy ki hallja. Nem számít, hogy kik vannak körülöttem. Egy cél lebeg előttem. Szabadulni akarok. Gyógyulni akarok. Testvérek, ma este is az Úr szólít bennünket. S ha lenne itt olyan ember, akinek még az Úr nem tudta leleplezni az ő bűnét, Jézus itt van, és ő meg akarja ezt tenni. Ne takargass tovább. Aztán testvérei gyűlölték Józsefet, azt mondja az ige, és ugyanez volt az Úr Jézussal is. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Elutasították, megvetették. Názáretben tudjuk, hogy le akarták taszítni a szikláról. Végül az ő népe keresztre feszítette. Gyűlölték. Felmagasztaltatott és a világ megmentője lett. Józsefről ezt olvassuk szó szerint. A világ megmentője lett. Amikor ott volt és ő adta a kenyeret az embereknek, az egyiptomi népnek, aztán az ő testvéreinek. Megmentőjük lett. Ezt látta Isten már előre. Ugyanez lett az Úr Jézus Krisztus is. Ő lett a világ megmentője is, az én és a te megmentőd is. Aztán pogány menyasszony kapott József. Ahogy olvassuk az igében, írja ottan az ige, hogy egy pogány asszonyt vett feleségül. Hát ezt kapta az Úr Jézus is. A zsidó nép megvetette. A zsidó nép elfordult tőle. És az Úr jött az ő kegyelmével a pogányokhoz. És mi most az ő menyasszonyai lehetünk, pogány nép. Jézus Krisztus pogány menyasszonyt kapott. De hívőket, akik vele akarunk járni, akik összeköltöztünk az Úr Jézus Krisztussal, és átadtuk az életünket neki. Aztán, amikor Józsefet meglátták, azt mondja az ige, először a cifra ruha, az zavarta őket a legjobban, a testvéreket. És amikor oda mentek hozzá, fogták és letépték róla a cifra ruhát. Nagyon zavarta őket. Az Úr Jézusról is azt olvassuk, hogy levették róla a ruhát. Köntösére sorsot vetettek. És a József ruháját belemártották, levágtak egy kecskét, és belemártották a vért, hogy véres legyen a József ruhája. És ez volt az Úr Jézus ruhája is, véres, hogy mi szabadok legyünk, hogy nekünk békességünk legyen. Aztán megbocsájtó szívű volt József. Hát nem ez az Úr Jézus is. Annyi bűnt elkövettünk ellene, és ő annyiszor megbocsájtott. Újból megbocsájtott. Nem tudom, hány százszor, hány ezerszer jöttem már az Úrhoz bocsánatért. És jöttél te is, drága testvérem, ugye? És az Úr mindannyiszor megbocsájtott, kegyelmet adott. És újból békesség költözött a szívünkbe, mert ő a megbocsájtó Isten. És azért jött, hogy elvegye, és megbocsássa, és megtisztítson bennünket minden gonoszságtól. És ártatlanul szenvedett József. Nem volt oka arra, hogy ő szenvedjen, és Jézusnak sem, ártatlanul. Nem az ő bűne miatt, hanem a mi bűnünk miatt szenvedett. És azt is olvassuk Józsefről majd, hogy eladták az ő testvérei. Mennyit ért nekik József? 20 ezüst pénz. Nagyon csekély összeg. Az Úr Jézust 30 ezüst pénzért adták el Júdás, úgy gondolta, hogy annyit ha kap, akkor neki az úgy jó lesz. Eladták testvérei. Befejezésül egy kérdés fogalmazódott meg bennem, és szeretném, hogy mindannyian tegyük fel, mi az Isten terve veled, velem. Már korábban a szolgálat elején említettem, hogy az Isten terve az, hogy minden ember megtérjen. De családunkra nézve, és gyülekezetünkre nézve, egy új évet kezdtünk, drága férfi testvérek és testvérnők, mi az Úr terve most velünk ebben az évben? Mit szeretnénk, hogy az Úr tegyen velünk, bennünk, az életünkben, a családunkban? Lehet, vannak, akik azért imádkoznak az Úr, adjon a családba megtérést. A tékozló fiak, hogy jöjjenek haza, hogy a férj megtérjen, hogy a feleség megtérjen. Nekem az az imádságom, hogy az Úr adjon megújulást, különösen körzetünkben, ahova járunk szolgálni, mert úgy látom, hogy megfogyatkozott az első szeretet, és nincs az a testvéri igazi ragaszkodás az Úr iránt. Van szeretet, de nem az első. És az az imádságom, hogy az Úr árassza ki az ő kegyelmét, és újítsa meg Ákoson is, Teremen is, Sándorhomokon is, Remetén is, Újvárosba is. Újból adjon az Úr lelkiébredést, adjon megtérést. De az Istennek ebben a tervében nekem is van részem. Engem is be akar az Isten avatni. Említettem az kijelentésekkor, hogy drága testvérek, imádkozzunk, hogy az evangélium terjedjen. És ez már egy nagy szolgálat, ha ezt valóban végezzük. Nem csak megígérem, hogy imádkozom, hanem valóban az Úr elé viszem. De férfi testvérek is, akik kijárunk szolgálni, lehet, hogy még többet bízott ránk az Úr, s lássuk meg az Isten tervét, hogy ne akadjon el az Úr terve bennünk, hanem jusson érvényre, jusson hatalomra, és valósuljon meg az emberek lelkében az, amit Isten létre akar hozni, és meg akar valósítani. Ne elégedjünk meg azzal, hogy megtértünk csupán, hanem legyünk eszközei az Úrnak. Akik ott vagyunk az Úr keze ügyében, hogy az Úr tudjon használni bennünket. A szeretett és gyűlölt fiú. Józsefet nagyon szerette az édesapja, de a testvérei gyűlölték. Minket nagyon szeret Isten, és ez sokszor már megmutatta nekünk. De azt mondja az Úr Jézus, ha gyűlölt titeket, e világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt. És ne zavarjon bennünket az, testvérek, ha az Úr cifra ruhát adott rejánk, ha az Úr fehér ruhát adott rejánk, és a családban vannak, akik ezt nem nézik jó szemmel. Vannak, akik úgy látják, hogy mintha szálka lennénk az ő szemükben, mintha nem néznének bennünket jó szemmel. Emlékszem rá, amikor az Úr megszólított, elhívott az ő szolgálatába, az üdvösségre, azonnal azok a barátok, akikkel jó barát voltam, voltak többen, akik úgy ellenségek lettek. De fel kell vállaljuk az Úr Jézus Krisztust, mert ő is felvállalt bennünket. Imádkozni fogunk. Jöjjünk az Úr elé, testvérek. Adjuk oda újból a szívünket. S legyen bennünk az a kérdés, hogy megvalósul-e az én életemben, az én családom és az én gyülekezetem életében az Úr terve. És kívánom, hogy valósuljon meg, jusson érvényre Isten akarata minden testvéremnek az életében és gyülekezetünk életében.
Thank you.
Kedves atyánk, hálát adunk neked azért, hogy kiválasztottál minket, és azt is megköszönjük neked, hogy mindannyiunkkal személyre szabott terved van. Kérlek, bocsáss meg nekünk azokat az alkalmakat, amikor mi jobban tudtuk, mi az, ami jobb lenne nekünk, nem akartuk a te tervedet követni. Segíts engem is és mindannyiunkat, egész gyülekezetünket úgy járni, hogy a te terved beteljesüljön életünkre nézve, hogy nagy dolgokat végezhessel általunk. Kélek, áld meg így a következő hetünket, hogy mindig a te szabályod, a te terved vezérelje minket, hogy akik ránk néznek, megláthassák bennünk, hogy a te gyermekeid vagyunk. Amen.
Amen.